Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! A ma esti igeszolgálatnak az a címe, az Isten szerinti ébredés és megújulás. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből szeretném a ma esti elmélkedés alapgondolatát olvasni. A Róma beliekhez írott levél 13. fejezetének 11. versétől kezdődően így hangzik Istennek igéje. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már az álomból felserkennünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett, vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségben, nem bujálkodásban és feslettségben, nem versengésben és irítségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Idáig az ige. Isten igéje, a Biblia szinte refrénszerűen fogalmazza meg és hirdeti felénk a felébredésre szólító isteni üzenetet. Pál apostol egy cselekvő tevékenységnek nevezi a felébredést. Nem egyszerűen csak, hogy jaj, rájöttem, hogy eddig aludtam és most felébredtem, hanem egy cselekvéssel köti össze. Üzenetével azt akarja kifejezni, hogy az alvásnak és az ébrenlétnek egy sajátos állapotába vagyunk. Ebben a kijelentésben az is benne van, hogy mi, akik alszunk, már úgy alszunk, hogy eközben tudatába vagyunk az állapotunknak. Sőt, azt is tudjuk, hogy már fel kellene ébrednünk és kelnünk, csak még nem szántuk rá magunkat erre a lépésre. Ezért kezdi az apostol így, hogy ez pedig cselekedjétek, hogy felébredjetek. Szomorú tény, hogy az ős ellenségünk, Sátán, mindent megtesz annak érdekében, hogy Isten népét továbbra is egyfajta bódult, káva állapotba tartsa, és így maradjanak. A bizonyságtételből hadd idézzek néhány gondolatot. Sátán éppen az elpecsételés jelen idejében fejti ki leginkább az irányú tevékenységét, hogy Isten népét eltérítse, megcsalja, vagy megsemmisítse. Minden úton, módon megkísérli, hogy ott tartsa őket, ahol éppen vannak. Sátán semmitől sem fél jobban, mint attól, hogy Isten népe minden akadályt eltávolít az útból, hogy ezáltal az Úr kitölthesse lelkét a most még lankadó és bűnös gyülekezetére. Ha Sátán omulna, akkor az idők végezetéig egyetlen ébredés sem lenne Isten népe között. Döbbenetes ez a megfogalmazás. Egyrészt azt mondja ki, hogy Sátán válogat az eszközökbe, személyre szabottan készíti el a visszatartó akadályokat. Az egyik területen próbál eltéríteni arról az útról, amelyik a jó út, hogy ne azon járjunk. Ha ez nem sikerül, akkor becsap, hiszen ő kezdettől fogva mestere ennek. Ha ez se sikerül, akkor a megsemmisítésre törekszik. De mindenképpen ott szeretné tartani Isten népét, ahol vannak. Nem baj, hogy már felébredtél, úgymond, csak nem keltél föl. Tudatába lehetsz annak, hogy még nem keltél föl, csak ne kelj föl. Pál üzenetében éppen ez van megfogalmazva. Egy olyan ébredésről beszél az apostol, amit azonnal cselekvés követ. Ezt pedig cselekedjétek, így ébredjetek fel. Szomorú az, ahogy a bizonyságtétel megfogalmazza, ha Sátánon múlna, akkor az idők végezetéig egyetlen ébredés sem történne Isten népe között. Egyedül Pál apostol használja Isten népe ébresztésével kapcsolatban ezt a szót, hogy álomból. Nem azt mondja az apostol, hogy az alvásból ébredjetek fel, hanem az álomból. János apostol ugyanis megfogalmazza és hozzáteszi Pál üzenetéhez, hogy Isten népe tulajdonképpen nem csak elaludt, hanem álmodik is eközbe. és azt álmodja, a Jelenések könyvében van leírva, hogy én gazdag vagyok, meggazdagodtam, nekem semmire nincs szükségem. Pál apostol nem azokról az emberekről beszél, akik olyan mélyen alszanak, hogy teljesen reménytelen az állapotuk, mint a balga szüzeknek Jézus példázatában, hanem Pál szóhasználatában, amikor azt mondja, hogy felserkenni nem tud a mély alvásából az ember. Onnan felébredni kell. Felserkenni csak a szendergésből lehet. Amikor éppen, hogy csak elalszom. És Jézus is ezt a gondolatot használja a 10 szűzről szóló példázatban, amikor az okos szűzekről beszél. Csak elszunnyadának, nem mélyen elaludtak. Az egyik része elaludt, a másik része csak elszunnyadt. És Pál itt az okos szűzekről beszél. Akik elszenderedtek, akik elszunnyadtak, akiknek felserkenni kell. Így ébredni fel. Mert egyik pillanatban még tudják, hogy milyen állapotban vannak, a másik pillanatban már megint elnyomta őket az álom. Ugyanis egy rövid alvásidő alatt is lehet nagyon mély álmot átélni, olyan élményszerűen, mintha az a valóságba történne velünk. Nem tudom, hogy ti veletek történt-e ilyen, én már éltem át egy-két perc alatt olyan eseménysort álmodtam végig, amihez legalább fél óra kellene a valóságban, hogy megtörténjen, de végig álmodtam. És úgy álmodtam végig, hogy mikor fölébredtem belőle, akkor megrémültem, hogy ennyit aludtam, és közben csak egy-két perc telt el. És ez a lelkélet területén is így van. Az apostol szavai viszont azt szeretnék hangsúlyozni, és arra szeretnének késztetni bennünket, hogy végre mozduljunk meg. Végre legyünk képesek tenni valamit annak érdekében, hogy megváltozzanak a dolgok körülöttünk. Hogy ne ilyen állapotba folytatódjon az életünk. Ezt pedig cselekedjétek. Pál apostol először azzal érvel, hogy ti tudjátok az időt. Tudjátok, hogy már nagyon itt van az ideje az álomból való felébredésnek. Nekünk valóban tudnunk és ismernünk kell azt az időt, amiben élünk, hiszen azt mondjuk magunkról, hogy proféciát ismerő népek vagyunk. Pál apostol a zsidókhoz írott levélben ki is mondja, hogy minket, akiknek a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül. Isten sok oldalról árassza ránk a bizonyságnak a üzeneteit, amiknek az a feladata, hogy meggyőzzenek bennünket, felrázzanak bennünket, tájékoztassanak arról, hogy milyen időben élünk. De amikor azt mondjuk, hogy mi prófétai nép vagyunk és tudjuk az időt, akkor ez nem csak az ajkak vallomása a részünkről? Valóban tudatosul bennünk az, hogy milyen időben élünk? És itt olyan zárójeles megjegyzésben szeretném elmondani, hogy arról ne feledkezzünk el, hogy az igazi vallomásainkat azt mindig a cselekedetünkkel és az életünkkel tesszük meg és mondjuk ki. A cselekedetünk mindig hangosabban beszél rólunk, mint a szavunk. Jakab apostol azt mondja, hogy az élő hit bizonyítéka minden esetben a cselekedet. Mutasd meg a hitedet a cselekedetedből. És Pál apostol is erre a cselekvő lépésre szólít fel. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt. Nagyon fontos, hogy nekünk nem a világ szempontja szerint kell tudnunk az időt, hanem az Isten rendje szerinti időt kell ismernünk, és azokat az eseményeket, amik az Isten szerinti időrendben kell, hogy beteljesedjenek. A világ számára, ugye a Biblia alapján egyre inkább az éjszaka ideje érkezik el, a sötétség állapota jön el, és Ézsaiás meg is fogalmazza, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de ti, mondja Pál a tesszalonikai levélbe, nem vagytok a sötétség fiai, sem az éjszakáé. Ti a nappal fiai vagytok. Isten népe számára a hajnal világossága közeledik. Kelj fel és világosodjál, olvashatjuk az igében. És ez a hajnali fény hozza el számunkra, hozza el magával azt, hogy végre feltámad rajtunk az Úrnak a dicsősége. Szeretnénk azt, hogy ez megtörténjen? Mindannyian a lelkünk mélyén ezután vágyakozunk. Éppen ezért szól hozzánk Pál üzenete, hogy ezt akkor cselekedjétek, valami tevékeny megmozdulás történjen az életünkben. Mert csak így ébredhetünk fel ebből az állapotból. És ennek érdekében, hogy ez megtörténjen, Isten újra és újra ébrezget, mert tudatosítani akarja bennünk, hogy a hajnal világossága közeledik, sőt már itt van. Ahogy az előbb a költeményben is hallottuk Pál apostol szavát idézve, azért akkor serkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és akkor felragyog te néked a Krisztus. Jézus Krisztus, mint a hajnal világossága, ami szívünkben akar feltámadni. A világosságát a szívünkbe szeretné hozni, és a gondolkodásunkba szeretné hozni. Ha egy kicsit kiterjesszük ezt az ébredést a gyülekezetünk, sőt az egyházunk területére, akkor azt kell mondjuk, hogy gyülekezetünkben, egyházunkban az ébredés csak akkor tud megvalósulni, ha először a én személyes életemben ez megtörtént. És a te életedben megtörtént. Mert belőlünk áll össze az egyház és a gyülekezet. És ha először ilyen személyes szinten ez nem történik meg, akkor a gyülekezetben sem történik meg. Nem sok történhet általunk addig, amíg nem megy végbe bennünk valami. Isten nem tud értem és bennem tenni valamit akkor, ha nem tud általam és velem tenni valamit. A gyülekezeteink lelki ébredése is csak akkor fog megkezdődni, amikor végre tiszta szívből ki tudjuk mondani Dáviddal együtt azt, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg. Ha ez a lelkünk mélyéről fakadó vágyként fogalmazódik meg, na akkor tud az Isten lépni és tenni. Pál apostol azt mondja az igében, most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőké lettünk. Már sokszor összetalálkoztam olyan hívő emberekkel, akik szinte majdnem kérkedve mondták, én már 20, 30 vagy 40 éve hívő vagyok. De sokszor felvetődött bennem, és megfogalmazódott az a kérdés, hogy vajon az eltelt évek jelentenek-e fölöttünk valamit is, az Isten előtti megállásban. Előnye az, hogyha nem csak 5 éve kötöttem szövetséget az Úrral, hanem már 35 éve. Úgy gondolom, hogy csak több felelősséget jelent. Csak több munkát jelent. Esetleg komolyabb számonkérést jelent a ránk bízott feladatok miatt. Egyáltalán ugyanakkor nem biztos, hogy az eltelt évek valóban közelebb hozták-e hozzám az üdvösséget, az üdvösség lehetőségét. Isten mindenkit annak az alapján fog megítélni, hogy az általa ismert igazság mennyire alakította át az életét, mennyire segítette benne kibontakozni a krisztusi jellemet. Mert ha nem tudta ezt munkálni, akkor teljesen lényegtelen, hogy mennyi idő telt el. Az eltelt időnek ezt kell gyümölcsként felmutatni. Ahogy Pál a felolvasott ige szakasz végén azt mondja, öltözzétek fel a Krisztust. A felébredésnek a végcélja, eredménye, gyümölcse, ez kell, hogy legyen. Ha valaki nem tud úgy felébredni, és olyan cselekvő lépéseket tenni, hogy annak a végén ne Krisztus legyen felöltözve, akkor hiába való volt minden. Annak alapján ítéli meg Jézus a mi életünket, hogy a Jézussal szövetségben töltött idő alatt milyenné válhatott volna az életem, és én ebből mennyit valósítottam meg. Pál apostol szavát érthetjük azonban úgy is, hogy időben számolva minden nappal közelebb van hozzánk az üdvösség. Hiszen eltelt jó néhány év, és Jézus visszajövetele valóban közelebb van időben. De vajon az én üdvösségem és a te üdvösséged jött közelebb? Vagy csak Jézus visszajövetele jött közelebb? Mert más dolog belépni a gyülekezetbe, más az, hogy fel lett írva a nevem a gyülekezet névsorába, és egészen más, élő összeköttetésbe kerülni Krisztussal. Nem biztos, hogy a kettő fedi egymást. Ezzel az üzenettel Isten szeretne önvizsgálatra késztetni bennünket. A múlt században élt adventi úttörők esete jól példázza azt, hogy miként kell készülni a Jézussal való találkozásra, ha valóban hiszünk abban, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség. Vajon mi, akik időben hozzájuk viszonyítva már valóban közelebb kerültünk az üdvösség napjához, vajon készülünk-e ugyanolyan komoly önvizsgálattal a Jézussal való találkozásra, mint ahogy ők? Rolluk a korabeli feljegyzés azt írja, őszinte hívők gondosan megvizsgáltak minden gondolatot és szívüknek minden indítékát, mintha a halálos ágyukon feküdtek volna, és néhány óra múlva be kellett volna zárni szemeiket a földi jelenetekre nézve. Mindnyájan érezték egy belső bizonyíték szükségességét, hogy el vannak készülve a megváltóval való találkozásra. Lelkük tisztasága volt a fehér ruhájuk, a Krisztus engesztelő vére által megtisztított jellem. Bár még ma is bírna Isten népe ugyanolyan szívet kutató lélekkel, ugyanolyan komoly, határozott hittel. Vajon mi ugyanolyan komolyan vizsgáljuk az életünket, mintha a halálos ágyunkon feküdnénk? És mintha csak a ma lenne az enyém, de a holnap már nem? Érezzük-e mindnyájan a belső bizonyíték szükségességét, hogy el vagyok készülve az Úrral való találkozásra? Nagyon döbbenetes az a mondat, hogy lelkük tisztasága volt a fehér ruhájuk. A Krisztus engesztelő vére által megtisztított jellem. Ez nem az a ruha, amit Krisztus adományoz a benne hívő embernek, nem a tulajdonított igazság fehér ruhája, hanem az a másik ruha, a saját ruha, amit Jézus Krisztus vérébe kell megmosni. Ez a ruha volt az ő fehér ruhájuk, a lelkük tisztaságának fehér ruhája. Bár még tényleg valóban ma is bírna Isten népe ugyanilyen szívet kutató lélekkel. Amikor a mindennapi életben egy ember felébred, és rádöbben arra, hogy nem elfogadható a jelenlegi állapota, akkor a legnagyobb igyekezettel próbálja helyrehozni és kijavítani a körülményeket és a dolgokat, ha azt mások is látják. Mert zavarja az az állapot, hogy nem rendezett a külseje. A lelki ébredés esetében ugyanazok a törvényszerűségek működnek. Volt már egy eset, amikor vonaton utaztam, és az ülésen szembe ülő utas elaludt. Egy jó darabig aludt, és amikor felébredt, és rádöbbent, hogy ő elaludt, rádöbbent, hogy milyen állapotba került. És nagyon zavarta őt ez a helyzet. És a legrövidebb időn belül próbálta rendbe tenni magát. Testvérem, ha mi lelkileg felébredünk, és rádöbbenünk arra, mert az Istentől jövő ébredésnek éppen ez a célja, hogy rádöbbenjünk arra, hogy ahogy vagyunk, abban az állapotban, ahogy vagyunk, nem vagyunk jól. Ezt rendbe kell tenni. Pál éppen ezt mondja ki, hogy ezt pedig cselekedjétek, amikor felébredtek. A felébredésünk pillanatában ki kell, hogy jöjj belőlünk, a szívünkből az, amit Dávid fogalmaz meg a 139. Zsoltárban, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg a szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat, és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Vizsgálj meg, próbálj meg, lásd meg, ismerd meg a szívemet, ismerd meg a gondolataimat, vagyis teljesen ismerd meg. És mit gondoltok, miért kéri Dávid ezt az Istentől? Mert az Isten nem ismerte Dávidot? Önmaga miatt kérte, hogy Uram, amit te látsz bennem, a te vizsgálatodnak az eredményeként, azt mutasd meg nekem, láttasd meg velem, hozd a tudomásomra, mert szeretnék ebből megváltozni, más emberré lenni, máshol úgy mondja ezt ki, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg. Testvéreim, Dávidnak a példáján bennünk is fel kell, hogy vetődjön az a gondolat, hogy kérjük Istent, hogy fedje fel az életünkbe azokat a dolgokat, amik nincsenek összhangban az ő akaratával. Kérjük a Szent Lelket arra, hogy hasson azokon a területeken ránk, ahol korábban még nem hallgattunk az ő tanácsára. Pál apostol is azonnal azt kérdezte, amikor az ő életében is az ébredés történt, ott a damaszkuszi úton, ő akkor ébredt föl. Akkor azonnal azt kérdezte, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Ez az Isten lelkétől jövő ébredésnek az első reakciója. Azonnal azt kérdezni, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tehát felébredésről csak akkor beszélhetünk, ha készek vagyunk azonnal átrendezni az életünknek a fontossági rendjét. Talán mondhatjuk úgy is, hogy ami nem lényeges, az nyugodtan várhat az életünkben. Azt nyugodtan a hátunk mögé tehetjük. Majd, ha lesz rá időnk, foglalkozunk vele. De az örök életünk, az sokkal fontosabb mindennél. Az Istennel való összeköttetés sokkal fontosabb. A Szentlélek késztetésére bekövetkezett ébredés után Isten egy előre kidolgozott, megtervezett útvonalat állít minden ember elé. Ugyanis akik az Isten fiai, azokat a Szentlélek akarja vezetni. Az Isten fiait az Isten nem engedi akármilyen úton vezetni. Neki megvan a maga útja, és az ő gyermekeit, az övéit ezen az úton akarja vezetni. Ezen az úton a felébredt embertől Isten egy cselekvő tevékenységet vár el, hogy azután pedig kiáraszthassa ő is erre az emberre az áldásait. Krónikák könyvében a 2. könyv 7. fejezetének 14. versében olvashatjuk a következő nagyon komoly igei útmutatást. Krónikák 2. könyvének 7. fejezetében a 14. versben. És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, és könyörög, és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával, én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Ahogy a szombatiskolai tanulmányunk kapcsán a szövetségről tanulunk, ugye szombatról szombatra, és a szövetség kapcsán arról tanulunk, hogy ez mindig egy kétoldalú dolog. Istennek is vannak elvárásai, és mi is várunk az Istentől bizonyos dolgokat. És így fonódik össze ez a két igény. És itt is erről van szó. Az egyik oldalon azt mondja az Úr, hogy én azt várom tőled, hogy alázd meg magad. Könyörög, és keresd az én arcomat, és hagyjál fel a bűnös életmódoddal. Három isteni kívánalom. És ha te ezt kész vagy megtenni, akkor én is azonnal meghallgatlak téged, megbocsátom bűnödet, és megszabadítalak téged. Az Isten is három módon válaszol. Egy tökéletes szövetség. Ebben az Isten által felállított rendszerben nem lehet kihagyni egyetlen elemet sem, és nem lehet felcserélni sem őket. Ha ez az összhang kialakul Isten és az ő népe között, vagy gyermeke között, akkor csodálatos dolgokat fognak átélni, csodálatos dolgok fognak bekövetkezni. Az egész menny készen áll arra, hogy nagy dolgokat tegyen az ő népéért, az egyházért, és azokért, akik meghallják az egyházban Isten utolsó üzenetének a hangját. Miközben nem lehet igazi reformáció, ha nem előzte meg egy ébredés. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy a színlelt vagy félszívvel végrehajtott reformáció sem ér semmit. A külsőséges formáknak a betartása nem elégíti ki az embernek a lelki igényét. Az ember lelkének sokkal többre van szükség. A Jézus korabeli időben ugye a farizeusok képezték azt az irányzatot, akik maximálisan próbálták a külsőségekben megvalósítani az Isten akaratát. De valami nélkül. Szeretet nélkül. Hiányzott belőle a szeretet. Minden megvolt, csak a lelkiség, a lényeg az hiányzott. És Jézus az egész hegyi beszédről szóló tanításával éppen ezt a lényeget szeretné visszaállítani. Ezért magyarázza az őt hallgatóknak, hogy régen ez mondatott, de én pedig ezt mondom nektek. Mert a lényeget szeretné visszaállítani. Minden esetben, testvéreim, a belső indítékaim, a szív indítékai határozzák meg, hogy melyik csoportba sorolhatók a cselekedeteim. Reformáció, vagy csupán egy formális külsőség, ami nem ér semmit, amire Isten abszolút nem tud tekinteni. Ézsaiás könyve úgy beszél az ilyen külső formaságokról, hogy felemelt kezeiteket utálja a lelkem. Az áldozataikról hasonlóképpen nyilatkozik az Úr. És mi is, hogyha csupán formálisan éljük a hívő életünket, ha nem a szív teljességéből jön az, nem a szeretet indítékából jön az elő, akkor nem ér semmit. Az igazi ébredés után tehát nem formális cselekedetek kellenek, hogy jöjjenek és feltámadjanak, hanem a szív teljességéből, ahogy a délelőtti ige szolgálatomban is szóltam, nem felaggatott gyümölcsökre van szükség, hanem a szív teljességéből kinövő, megérő gyümölcsökre van szükség. Ellen White nagyon nyíltan fogalmazza meg, hogy mik azok a dolgok, amik akadályt képeznek az igazi ébredés és az igazi reformáció kibontakozása előtt. Hadd olvassak egy szakaszt. Sokkal jobban kellene félnünk a belső akadályoktól, mint a külsőktől. Az erő és siker akadályai sokkal nagyobbak magában az egyházban, mint a világban. Ha igyekeznénk elnyomni a bűnös gondolatokat és érzéseket, és azokat nem juttatnánk kifejezésre szavakban vagy tettekben, akkor Sátán vereséget szenvedne, mivel megtévesztő kísértéseit nem tudná ránk alkalmazni. De milyen gyakran megtörténik, hogy hitvalló keresztények önuralom híján ajtót nyitnak a lelkek ellensége előtt. Olyan megoszlások és keserű széthúzások lettek általánossá a gyülekezetben, amelyek bármely világi társulásnak is szégyenére lennének. Mindez azért van, mert a tagok nem törekednek eléggé arra, hogy féken tartsák rossz érzéseiket, és visszaszorítsák azokat a szavakat, amelyeket Sátán saját előnyére használhat. Mihelyt elidegenülő érzések ébrednek bennünk, az ügy Sátán elé kerül, aki ezáltal lehetőséget kap kígyószerű bölcsességének és tudományának a használatára, hogy megoszlást szerezzen és pusztítást végzen a gyülekezetben. Minden széthúzás veszteségekkel jár. A széthúzó felek személyes barátai is állást foglalnak a számukra megfelelő oldalon, és ezzel a meghasonlás elhatalmasodik. Az önmagával meghasonlott ház pedig nem állhat fenn. A sértés visszavágást idéz elő, és ez így folytatódik tovább. Sátán és angyalai szorgosan munkálkodnak, hogy az így elvetett magok aratását biztosítsák. A világiak feltekintenek, és gúnyosan így kiáltanak. Nézzétek, mennyire gyűlölik egymást ezek a keresztények. Ebből a vallásból mi nem kérünk. Mély elégedettséggel tekintenek magukra és hitetlen jellemükre. Eképpen megerősödnek a gonoszság útjában, Sátán pedig örvend sikerének. Úgy gondolom, White testvérnő, mintha mai időben fogalmazta volna ezeket, pedig a múlt században írta. Ezek képezik az akadályát az ébredésnek és az igazi reformációnak. És amíg ezeket félre nem tesszük az életünkből, addig Ha én vagyok az, aki nem teszem félre, akkor én személy szerint akadályozom Isten népének az ébredését. És akadályozom az igazi reformáció kibontakozását. Pál apostol éppen ezért azt mondja a felolvasott igében, az alapszövegben, vessük el a sötétségnek a cselekedeteit magunktól. Ha mi már valljuk azt, hogy Isten gyermekei vagyunk, és Isten kihívott bennünket a sötétségből az ő csodálatos világosságára, akkor minden olyan dolgot le kell vetni magunkról, amit a sötétségben vettünk fel magunkra. Nem tudom, mennyire figyeltétek már meg, amikor messziről közeledik felénk egy ember, és mi találkozunk, hogy mire figyelünk föl legelőször. Hogy néz ki? Milyen ruha van rajta? Ez a legelső benyomás. Lehetséges, hogy ez nem tudatosul, nem fogalmazzuk ezt meg magunknak, de ez akkor is így működik. Próbáljátok, majd ellenőrizzétek magatokat. Mindig a külseje, a ruházata az a legelső, amit megfigyelünk egy emberen. És így történik ez akkor is, testvéreim, amikor mi közeledünk valakihez az örökké való evangéliumnak az üzenetével. Akkor is ezt nézik rajtunk. És én most szeretném ezt jelképesen, lelki értelemben használni, vagyis azt kifejezni, hogy a világosság fiaiként mi nem jelenhetünk meg az emberek előtt a sötétség cselekedeteibe öltözötten. Mert ez ellentmond a vallomásunkkal. Tekintet nélkül arra, hogy esetleg mi sokszor még jól érezzük magunkat ezekben a cselekedetekben. Szinte személyre szabottan magunknak tartjuk őket. Mégis le kell vessük magunkról, mert nem Krisztus természetét tükrözik vissza. Ezért ellentétes azzal az üzenettel, amit mi hirdetünk és képviselünk. Mert ezek a cselekedetek, testvéreim, nagyon sokszor megszégyenítenek bennünket, megaláznak bennünket, szégyenbe hoznak. Nem csak az Isten előtt, hanem sokszor az emberek előtt is. Mert amikor napvilágra kerül egy cselekedet, sőt, ha kiderül, hogy hívő ember cselekedte ezt, az megszégyenítő. És ha továbbra is ragaszkodunk ezekhez a cselekedetekhez, és nem hallgatunk Pál apostolnak a szavára, hogy vessétek le ezeket, akkor örökre elválaszthat bennünket Krisztustól és az üdvösségtől is. Pál apostol felsorol néhány olyan cselekedetet a sötétség cselekedetei közül, amelyeket le kell vetni magunkról, ha valóban felébredtünk, és valóban változást szeretnénk az életünkben. Ilyeneket mond az apostol, hogy dobzódás, részegség. Ugye korunk emberére jellemző, hogy csak a telhetetlen étvágyát akarja kielégíteni. Szeretném hozzátenni, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy az egészséges ételekkel is lehet dobzódva, azaz mértéktelenül élni. Nem csak az egészségtelen ételekkel. A részegség, no, az már egyfajta kábult állapotot jelent, amikor az ember elveszítette a józan ítélő képességét. Amikor olyan cselekedetekre képes, amit máskor nem tenne meg. De úgy gondolom, hogy nem csak az alkoholtól válhat valaki részeggé, kábultá. Vannak, akiket a hatalom részegít meg. Az a hatalom, amihez hozzájutott. Részeggé a világ befolyásától, amikor már nem ura a saját tetteinek, már teljesen az határozza meg a tetteit, hogy mit gondol a világ. Hogy tesz a világ? Mi a véleménye a világnak és a gyakorlata? Ez is egyfajta kábult állapot. De részeg lehet valaki az önfelmagasztalás büszkeségétől, amikor túl sokat gondol valaki magáról. Ez is egyfajta kábult állapot, amiből ki kell gyógyulni. Aztán azt mondja az apostol, hogy bujálkodás, feslettség. Napjainkban az érzékiség, a test fékevesztett vágyainak a kielégítése áll az emberek életének a középpontjában. Ez az ige azonban azoknak is szól, akik ilyen vonatkozásban magukat úgymond kifogástalannak tartják, de bizonyos területen elfogadják a világ kínálatát. Ilyen például erkölcstelen könyvek, folyóiratok, az ilyen jellegű tévé, videó, rádió előadások, amik erkölcstelen műsort sugároznak. De ugyanezt jelenti az is, hogyha valaki jól érzi magát olyan társaságban, ahol erkölcstelen vicceket mesélnek. A világgal való barátkozás, a világ szokásainak a követése pedig lelki értelemben teszi paráznává az embert. Jakab apostol azt mondja, atyám fiai, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? És a megszólításban azt mondja, hogy parázna férfiak és asszonyok. Ezek lelki értelemben. Aztán az apostol még beszél arról, hogy versengés és irigység. Ezeknek a jelenléte életünkben minden esetben azt tanúsítja, hogy hiányzik az őszinte szeretet. Jakab apostol azt írja a levelében a 3. fejezet 14., 15., 16. verseiben, ha pedig keserű irigység van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok Isten ellen. Mert ahol irigység és civódás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Testvéreim, mindezek után Pál azzal zárja az igei üzenetét, hogy éppen ezért öltözzétek fel a Krisztust, és a testet ne tápláljátok tovább. Öltözzétek fel a Krisztust. Ha tehát az üzenet elejére megyünk, ahol az apostol azt mondja, ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, akkor szeretném a folytatást úgy folytatni, hogy ezt pedig cselekedjétek, hogy öltözzétek fel a Krisztust. Ugyanis ha egy lelki ébredésnek és megújulásnak, reformációnak nem az a végkicsengése, nem oda vezet bennünket el, hogy felöltözni Krisztust, akkor hiába volt ébredés, vagy egyáltalán nem is volt. Akkor hiába volt a reformáció, vagy egyáltalán nem is volt. Mert Isten nem formális cselekedeteket vár tőlünk, hanem a krisztusi jellemnek a felöltözését várja. Amikor Isten maga elé állít bennünket, akkor nem azt fogja kérdezni, és most szeretném, ha nem értenétek félre, nem azt fogja kérdezni, hogy megtartottad a szombatot, és egyéb más dolgot, hanem azt kérdezi, ott volt-e benned a krisztusi lelkület, a segítés, a szeretés, a lélek gyümölcsei megnyilatkoztak-e benned? És hogy miért mondom ezt, hogy ezt fogja kérdezni? Mert amikor a Bibliában arról olvasunk, hogy Jézus kétfelé válassza az embereket, az egyiket jobb, a másikat bal keze felől, akkor azoknak, akiknek azt mondja, hogy menjetek be az én atyámnak örökségébe, azoknak azt mondja, ezt azért tehetitek meg, mert én éheztem, és nekem ennem adtatok. Én szomjúhoztam, és innom adtatok. Beteg voltam, és meglátogattatok, és így tovább. És ezek az emberek nem tudják, hogy ezt mikor tették. Mert természetszerűen fakad belőlük a jónak a cselekvése. Nem egy konspirált, meggondolt, megtervezett cselekedetről volt szó, hanem a szív teljességéből induló krisztusi lelkület nyilatkozott meg. És ez szabja meg az örök életet. Ez a feltétele neki. Ezért, amikor arról beszélünk, hogy milyen is az Isten szerinti ébredés és reformáció, akkor azt mondjuk, hogy az egy cselekvő tevékenység. Egy olyan cselekvő tevékenység, amely a Krisztus jellemének a felöltözésében nyilatkozik meg. És a szeretet jegyeiben fejeződik ki a környezet számára. Ez a végkicsengése. Az Úr erre szeretne felébreszteni bennünket. És azt szeretné, hogy a felébredésünk ilyen cselekedetekbe folytatódjon. Öltözzétek fel Krisztust. De hogy konkrétan még mit jelent Krisztust felöltözni, erről a következő alkalommal fogunk részletesebben tanulni, hiszen a következő témánknak ez a címe, öltözzetek fel az ékesség ruháiba. Hogy milyen ruhák ezek, amiben nekünk fel kell öltözni, na ezt fogjuk részletesen tanulmányozni a következő alkalommal. A Jóisten segítsen, hogy megértsük azt az üzenetet, Igazi ébredés csak úgy lehetséges, igazi reformáció csak úgy lehetséges, ha ennek eredményeként Krisztust öltözzük fel. Krisztus válik láthatóvá az életemben és a cselekedeteimben. Segítsen erre bennünket Isten!